Jonom Podkiwanok. На этом мой венгерский заканчивается, я перехожу
Itt
на русский.
Véget ér az én magyar tudásom, áttérek oroszra.
Еще могу сказать, köszönöm szépen.
Ennyit még tudnék mondani, hogy köszönöm szépen.
Прежде всего хотел бы поблагодарить.
Mindenek előtt meg szeretném köszönni ezt a meghívást, ezt a nagyon magas szintű szervezést és az érdeklődésüket a téma iránt. Nagyon örülök, hogy itt vagyok ma, hogy ennyi kellemes embert láthatok, és ilyen csodálatos társaságot. Továbbítani szeretném a támogató szavakat és legjobb kívánságokat Oroszországból, mert ez Magyarország ma jó példaként szolgál a számunkra. Ez egy kicsit váratlan volt, mert én úgy gondolom, hogy a hatalomra került egy olyan felelősségteljes politika, amely nagyon pozitív megoldások irányába hajlik, ami egyáltalán nem mondható Európára jellemzőnek. Ilyen szempontból Magyarország, ez egy olyan ország, mely példáként szolgálhat. Példákat szeretnék felhozni, és beszeretném mutatni azt a globális kontextus, amelyben jelenleg vagyunk. És egy kicsit elmesélni az orosz tapasztalatokról is. Jelenleg egy olyan világban élünk, amelynek a lakossága tavaly 7 milliárd főt ért el, és ebből a szakértők szinte hisztériába estek, hogy túl sokan vagyunk, túl nagy a lakosság, és hogyha túl nagy a lakosság, vagyis túl számba vagyunk, vagyis mit kell vele csinálni, csökkenteni kell. Magzatelhajtásokat kell végrehajtani, rontani a felnövő generáció moráját, hogy ne legyen az élet folytatása, rájuk kell aggatni azokat a viselkedési mintákat, amelyek egyáltalán régebben nem találtak támogatásra a mi társaságunkba. És hogyha látják ezt a képet, emberek tömegei, még alig van hely, de senki nem mutat ilyen képeket, pedig ez a helyzet sokkal gyakrabban áll elő az életbe, a kihaló falvak, kihaló városok. Oroszországban az utóbbi 20 évben körülbelül 23 ezer város és falu tűnt el, és ez a helyzet jellemző Ukrajnára, Fehér Oroszországra és más országokra is. Az utóbbi 60 évben a születésszám mindenütt csökkent, beleértve az Afrikát is, amelytől annyira tartanak nagyon-nagyon sokan a túlnépesedéstől. Hogyha megnézzük a prognózisokat, mi történik a továbbiakban, akkor a legközelebbi 40 évben a lakosság száma csökkenni fog. Milyen lakosságról van szó? De ez nem mindig volt így. Ha megnézzük, hogy mi volt a helyzet 100 évvel ezelőtt az államainkban, és ez pedig egy nagyon rövid időszak, látjuk azt, hogy például Oroszországban, Magyarországon elég magas volt a születési ráta. Oroszok nagyon büszkék arra, hogy valamikor a születési rátánk a legmagasabb volt a világon. És én azt tapasztaltam, hogy a görög-ortodox országokban volt a legmagasabb születési ráta. Ilyen szempontból Magyarország bizonyos kivétel volt, mert ugye Magyarország főleg katolikus állam, és mégis ilyen nagyon magas születési rátával rendelkezett. Jelenleg a legmagasabb születési rátával Írország rendelkezik, tovább Franciaország is, de ott nagyon magas szerepe van az emigráns faktornak. Van egy egyszerű demográfiai törvény, amely köztudott, hogy egy nőnek 2,1 gyereket kellene szülni. Ez egy olyan törvény, mint a gravitáció törvénye, a termodinamikus törvény, ezzel nem lehet mit csinálni. De engedjék meg, hogy bemutassam, mi történik, hogyha nem tartják be ezt a törvényt. Japánt vegyük példának. Hogyha 2,1-es rátával számolunk, akkor azt látjuk, hogy 3-4 generáció után a lakosság 90%-a csökken. Hogyha 2,1-et ér el a ráta, akkor a lakosság az 20%-a lesz több. Senki nem mondja azt, hogy 10 gyereket kell szülni, 20-at, pedig ez se lenne rossz. Jelenleg a harc úgymond a harmadik gyerekért megy. Persze, ha a társadalom, az fiatal emberek mentalitása megváltozik, akkor természetesen születhetnek negyedik, ötödik gyerekek. Nézzük meg, hogy néz ki a kelet-európai lakosság növekedés. Egyedül Szlovákia rendelkezik egy nagyon pici kis növekedése, de ez egy ideiglenes jelenség, mert pár évvel ezelőtt Szlovákia is mínuszba állt. De látjuk, hogy a kelet-európai országokban mindenhol mínuszértékekkel rendelkezünk. A legrosszabb a helyzet Moldáviában. Ez egy precedens nélküli szituáció. Amikor beszélünk a jövőről, és amikor valamilyen prognózisokba szeretnénk bocsátkozni, fölmerül az a kérdés, hogy egyáltalán honnan tudjuk, mi lesz a jövő. A világban annyi változás történik, hogy lehet belátni 10-20 évre. Természetesen ez részben igaz, mert nem azt se tudjuk, hogy mi történik holnap, de demográfiában minden egy kicsit egyszerűbb a dolog, mert lehet prognosztizálni. Például azt, vagy tudjuk azt, hogy hány reproduktív korú nővel rendelkezünk, és ebből ki lehet következtetni, hogy 10 vagy 20 évvel később hány gyerek születik. És látjuk, hogy ezekben az országokban óriási csökkenés. Például Magyarországon a szülőnök száma 52-ről 49%-ra csökken. Oroszországban ez a csökkenés, ez 12%-os lesz. Egész Európában kb. 11%-a számolhatunk. Ugyanez vonatkozik a gyerekek számára. És a legpontosabb demográfiai prognózis indul abból, hogy ma hány gyerek születik, mert ugyebár ezek az eljövendő szülők. Ha korábban Magyarországon 825 ezer szülő volt, amely 20 évnél idősebb volt, jelenleg ez a szám lényegesen kisebb. Európában milliós számról van szó. Ebből az okból a társadalmunk egyre öregebb lesz. Ha azt nézzük, hogy mi az átlag életkor, akkor Magyarországon legközelebbi 50 évben ez az átlag életkor 30 évvel növekedett. Oroszországban csak 15 évvel. Ezen a szlájdon látszik néhány diagram. Itt láthatjuk, például nézzük meg a Szaúd-Arábia számait, és nézzük meg Oroszország, Németország és Magyarország számait. Ez gyökeresen megváltoztatja a társadalmunkat, és ez gyökeres gazdasági változásokat is igényel. Az amerikai prognózisok szerint a legközelebbi 40 évben a világban, különböző országokban a munkaképes lakosság száma egyes országokban növekedni fog, más országokban viszont egy nagyon erős csökkenés várható. Ebben az esetben a demográfia igenis befolyással van a fejlődésünkre. Itt van az arány a gyerekek és az idősek között Magyarországon 2050-ig. De nem ez az egyetlen probléma, hogy öregszik a társadalmunk, mivel egy krízis szituációban a családnak az értékei devalválódik az egész életvitel. Sajnos régebben azt hittük, hogy a nők általában csak egy gyereket akarnak vállalni, de ez nem igaz. Hollandiai kutatók arra jutottak rá, hogy Európában nem egy gyerekről van szó, hanem teljes egészében le akarnak mondani a gyerekvállalásról. Örülök neki, hogy Oroszországban, Magyarországon, Ukrajnában a teljes gyerektelenség nem igazán egy vállalt nézet, de a nyugati Európában ez egy nagyon népszerű nézet. És hát igazából még nem tudjuk, hogy milyen befolyással lesz a társadalmunk jövőjére. A gyerekszületés a társadalom megöregedésével szorosan függ össze az emigráció jelensége. Én biztos vagyok benne, hogy nincsenek rossz népek. Mindenki egyenlő a törvény előtt, az Isten előtt. És amikor egy társadalomban gyerekhiány van, akkor nagyon gyakran a politikai körökbe fölmerül az a ötlet, hogy hívjunk meg másokat, más országokból való embereket. És ez történik Oroszországban, és nagyon sok más országban is. Ez természetesen konfliktusokat szül. Emlékezzenek arra, mi volt Párizsban 2005-ben. Nézzék meg, mi történik mostanában Lengyelországban. Olyan jellegű lázadások törnek ki különböző országokban. Itt van oroszországi példa, itt van egy lengyelországi példa, például a mecset elleni demonstráció. 2001-ben muzulmán vallású emigránsok demonstráltak az ellen, hogy vonják vissza a mecsetépítésének a tilalmát. 2010-ben Olaszországban voltak demonstrációk, a jelenlegi oroszországi szituáció. 70 ezer Közép-Ázsiából való bevándorló Ramadán alatt. Itt van egy város, egy belváros, mit látunk, imádkoznak. Az embereket nem lehet hibáztatni abban, hogy ragaszkodnak a hagyományokhoz, de meg kell érteni, hogy ez a sors megvan írva mind azoknak, az országoknak, akik nem képesek a saját népességet, a saját létszámot növelni. Oroszországban van egy olyan közmondás, hogy a szent hely soha nem lesz üres. És én úgy gondolom, hogy a mi területünk az is egy szent hely. Nem lehet hibáztatni az embereket abba, hogy meg akarják tartani az identitásukat. Ez furcsa lenne, hogyha eljönnének hozzánk, és akkor megváltoznának. És meg kell hagyni, hogy ők is szeretik a gyerekeket, és nagy családokkal rendelkeznek. De hát ezek a problémák nem csak Moszkvába vagy Oroszországba jelentkeznek. Mint önök tudják, Oroszország legnagyobb szomszédja Kína, és meglepetéssel tapasztaltam, hogy egy hivatalos szájt, Habarovszki megye, Kínával határos megyének a szájtja, fokozatosan áttér kínai nyelvre. Oroszország nagy városaiban nagyon népszerűek a kínai nyelv tanfolyamok. És egyidejűleg azt hiszem, hogy ez mind törvényszerű. Önök, tehát mit gondolnak, mit jelent ez a szám? Ez egy nagyon szomorú szám.
2 мільярди, почти 200 мільйонів чоловік.
Két milliárd, majdnem 200 millió ember eltűnt az abortuszok következtébe az utóbbi 50 évben. Kínában ez 400 millió volt, Oroszországban 250 millió. Ez a szám a mai Oroszország lakosságának a kétszerese. Magyarországon a jelenlegi lakosság több mint 60%-a abortusz áldozata lett. De az abortusz az nem csak demográfiai vesztesség, ez kulturális vesztesség. Ilyen módon a jövendő géniuszait veszítjük el, a tudósokat, a politikusokat, a sportolókat, és nagyon sok hasznos embert. Ezeket az embereket soha nem fogjuk látni. Önök is nagyon jól ismerik ezeket az ismert embereket. Steve Jobs például. Ezeknél az embereknél például tehát az édesanyjuk választás előtt álltak, hogy mi legyen evel a magzattal. És most látjuk azt, hogy milyen eredményeket értek el ezek az emberek. De van egy olyan nagyon fontos kérdés, mi a teendő? Megpróbálok részletekbe megválaszolni erre a kérdésre, abból indulva, hogy mi az oroszországi tapasztalat. Én nem gondolom azt, hogy Oroszország nagyon sokat tesz ezért a dologért, mert Magyarországon vagy Amerikában sokkal többet tesznek ennek a dolognak az érdekébe. Mi csak álmodunk arról, hogy az alkotmányunk ilyen módosításokat vezessen be, de vannak ötleteink, vannak hasznos projektjeink, amiket szeretnék megosztani. Néhány évvel ezelőtt egy olyan ötletünk születünk, hogy megszólítsuk azt a nőt, aki egy olyan helyzetben van, még gyakorlatilag még a terhessége előtt, amikor ő kapcsolatba lép a szüleivel, a barátjaival, hogy nyújtsunk neki oda egy segítő kezet. És gyakorlatilag ezt a terhességi teszteken keresztül próbáltuk megoldani. Van egy disztribútorunk, van egy viszonteladónk, Frauteszt. Oroszország szerte kb. 1 millió ilyen tesztet terjesztettük. Egy forró vonalat is szerveztünk. Csináltunk egy meghívást, ahol egy olyan kéréssel fordultunk hozzá, hogy tartsa meg a gyereket, mert cserébe nyújtunk neki mindenféle morális és másfajta segítséget. Ez a projekt, ez csak fél évig működött, és mégis ennek következtében nagyon sok anyának és a gyermeknek az életét mentettük meg. És én úgy gondolom, hogy ez egy jó ötlet, hogy egy olyan törvényt fogadjunk el, hogy az összes terhességi tesztgyártó hasonló információkat tegyen föl a websájtra. Van egy teljesen ingyenes telefon, amelyik teljesen ingyenesen működne mindenütt. Ezen kívül reklámokat helyeztünk el Moszkva utcain, amelynek a címe az volt, hogy én vagyok az anyuka. És ezek a plakátok egészítették ki a mi kampányunkat. Én úgy gondolom, hogyha meg akarjuk változtatni a társadalom mentalitását, akkor tegyünk mindent azért, hogy a családot szeressük, hogy szeressük a gyerekeket. És ebben nagyon nagy segítsége van az összes média. Természetesen alternatívát is kell kínálni, mert ha azt mondjuk, hogy az abortusz az egy rossz választás, meg kell mondani, hogy mi a jó választás. A jó választás természetesen az anyasság ebben a szituációban. Egy olyan szociális kampányt dolgoztunk ki, amelyben elmeséltünk azokról az ismert emberekről, akik harmadik gyerekként jöttek világra. Miért harmadik gyerekként? Mert általában, hogyha egy harmadik gyerek jelentkezik be, az emberek többsége ezt nem fogadja el. Persze gyakran előfordul a második gyerekkel is, de a harmadik az egy pszichológiai barrier, akadály, amikor az emberek egyszerűen félnek. Elmeséltük, hogy ki volt a harmadik gyerek, először nagyon kevés befogató fűre találtunk, de idővel még az elnökünk, Medvegyev elnök, és észrevette ezt a kampányt, és támogatta az ötletünket. Továbbá nem csak oroszországi, hanem külföldi ismert embereket is hoztunk föl példának, és én úgy gondolom, hogy magyar nép is nagyon gazdag mindenféle ismert emberbe, aki harmadik vagy esetleg negyedik gyerekként született. És én úgy gondolom, hogy ez a tapasztalat, ez nagyon hasznos. 2007 óta helyezzük ki ezeket a plakátokat nagy városokba, és ezek a nagy plakátok nagyon nagy népszerűségnek örventek. 2009-ben ez a kampány elhagyta Oroszország határait, és átkerült Ukrajnába, Litvániába, Kazaksztánba, Szahalinra, és ez egy nagyon sikeres vállalkozás volt. Az emberek többsége nagyon pozitívan reagál erre a kezdeményezésre. A másik aktivitási formánk, ez egy ilyen nyilvános akció, ez egy éves autós rally vagy vonulás, plakátokkal, autókkal, ahol felhívjuk az embereket az élet óvására. Oroszország 13 városába tartjuk meg ezt a rendezvényt, és miért? Hogyan csináljuk? Általában ezeket az autókat, és általában az autókat a fiatalabb emberek vezetnek, és ez egy elég dinamikus vonulás, és hát ez a kampány is óriási érdeklődéssel van kísérve média iránt, és fiatalok könnyedén és gyorsan fogják fel ennek a kampánynak a sikerességét. Ezt a kampányt, ezt az akciót nagyon jól fogadták Ukrajnába, Belorussziába. Végül is azt mondtuk, hogy legyen globális ez az akció, és szerveztünk egy ilyen autós vonulást az egyik óceán partjától a másikig, és itt láthatók a különböző helyeken megtartott események. Az egyetlen különbség a nemzetközi és a belföldi projekt között, hogy akciónak a fő jelképe az úgynevezett Fekete Madonna lett, mert ez az ikon, ez az ábrázolás, ez egy közös ikon, amely jellemző az ortodox, vagy szentnek számít az ortodox és a görög egyháznál is.
De hát
nagyon fontos, hogy nagyon sok országban megértették, hogy a problémáink és a kihívások, ezek közös kihívások, közös problémák, és itt az ideje, hogy egyesüljünk. Ebben a kampányban több mint 20 különböző szervezet vesz részt, és először az eredeti terv az volt, hogy Ázsiából Európába megyünk, de aztán kaptunk felkéréseket Ausztráliából, Kanadából, Amerikából, és a Częstochowai Szentanyának a védelme az a világ összes gyermekének szól. Itt van a mi akciónk óceántól óceánig. 24 ország, 12 időzóna. Itt van néhány város, ahol már voltunk. A kampányunkat nagyon sok ismert ember támogat, például az Európai Parlament tagja Carlo Cassini, dr. Anna Zaborska Szlovákiába, orosz pravoszláv egyház, nagyon sok ismert zenész, nagyon sok ismert politikus, Az utóbbi 100 évben a kampány kezdete óta 30 ezer kilométert tettünk meg, 90 várost látogattunk meg. Mit csináltunk ez idő alatt? Orvosokat találkoztunk, a regionális szerveknek a képviselőivel, presszkonferenciákat tartottunk, szociális reklámokat helyeztünk ki, és egy nagyon fontos üzenettel fordultunk. Miért fontos, hogy ez az akció Oroszországból indul? Mert sajnos a mi országunk volt az első, melyik legalizált az abortuszt. És most egy másik üzenettel szeretnénk fordulni, hogy óvjuk a gyerekeinket, óvjuk az anyáinkat, óvjuk a családjainkat. Nagyon intenzív volt a magyar rész, és önök látják, Tegosi Imrének a képét, ő jelenleg itt van a teremben, kérek egy tapsot neki. Utána el lehet kérni tőle egy imaszöveget, egy magyar nyelvű imaszöveget. Ez az ember volt az, aki megszervezte az ikonnak az utazását, nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Ukrajnába, Romániába, vagyis azokon a területeken, amelyek magyar lakta területek. Nagyon óriási volt a média érdeklődés, a média maximálisan közvetített az akciónkról, több mint 300 videó riport készült. Gyakorlatilag minden egyes nap, amikor utaztunk, legalább háromszor számoltak be a rendezvényünkről. A leghíresebb szájt ProFamily és publikált a rendezvényünkről, sőt már háromszor, és azt kell mondjam, hogy az első, ez év első két hónapjában a szájt látogatása az több mint 2 millió látogatót vonultatott föl. Az internet kíséret, a projektünknek az internet kísérete 7 nyelven folyik, különböző szájtokat sikerült létrehozni. Mindenkit szeretettel meghívok, hogy részt vegyen ebbe az akcióba. Ez még több hónapig fog tartani. Hát ezt a tapasztalatot szerettem volna megosztani. És befejezésképpen egy olyan fontos gondolat, ott szeretnék elmondani. Magyarország és Oroszország között nem csak a demográfiai problémák közösek. Nem csak a keresztény értékek a közösek. Sajnos elég szomorú közös múltunk is van, és mind a két országunk átmentek ezeken a nehézségeken, ezeken a tragédiákon. Oroszországban gyakorlatilag nincs olyan család, amely nem lett volna érintve, vagy valamilyen úton, módon nem szenvedett volna. És én úgy gondolom, hogy most már elbúcsúztattuk a kommunizmust, de azt kell mondjam, hogy ez még nem tört ment. Ez akkor fog bekövetkezni, amikor megszabadulunk a régi rezsimnek a kihatásaival, az abortusszal, a gyerek nem szeretettel, mert ez járul hozzá a hagyományos család tönkretételéhez. És befejezésképpen még egyszer azt szeretném mondani, hogy a konferenciának nagyon sikeres a megnevezése, hogy az élet az ajándék. És úgy gondolom, hogy az élet az tényleg ajándék. Köszönöm szépen a figyelmüket!